Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Audiencián fogadta Orbán Viktort Ferenc pápa a Vatikánban szerdán. A Vatikán közleménye szerint a reggeli pápai audienciát követően a magyar kormányfőt fogadta Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár és Miroszláv Vahovszki külügyi államtitkár. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélésen a felek méltatták a szilárd és gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokat, és elismerésüket fejezték ki amiatt, hogy Magyarországon a katolikus egyház elkötelezett a társadalom fejlődésének és jólétének előmozdítása mellett, közölte a Vatikán. A tanácskozás során kiemelt figyelmet fordítottak az ukrajnai háború kérdésére, különös tekintettel a konfliktus humanitárius következményeire és a béke érdekében tett erőfeszítésekre. Beszélgettek továbbá egyéb kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésről is, köztük a magyar EU elnökségről, a családközponti szerepéről és a fiatal generációk védelméről, írták. Karácsonyra készülve fogadjuk szívünkbe Krisztus békéjét, írt a közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia december 4-én. Hozzátették, az elmúlt hónapok egyházunkat érintő botrányos hírei sokakban békétlenséget, csalódottságot váltottak ki. Szeretnénk ezeket eloszlatni, de az igazi békét csak Istentől nyerhetjük el. Istennel való kiengesztelődésünk feltétele, hogy egymással is kiengesztelődjünk. Az elkövetett bűnökért pedig imádkozzunk, böjtöljünk, engeszteljünk. Kiemelték, a gyermekek elleni szexuális bűncselekményekről szóló híradások azt jelzik, hogy ezek a társadalom számos rétegében jelen vannak, de gyakran azt a látszatot keltik, mintha ezek csak is egyházi személyek által elkövetett cselekmények lennének. Bárki is követi el ezeket, minden egyes ilyen tett súlyos bűn vagy akár bűncselekmény. Ezért egyházunk határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel ezek ellen. Miként már korábban is kifejeztük, együttérzéssel és fájdalommal gondolunk azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. A katolikus egyház az érintett áldozatok és közösségek mellett áll. Imádkozunk értük és segítjük gyógyulásukat. Egyházunk rendelkezései szerint törekszünk az ilyen esetek felderítésére és megelőzésére. Bátorítjuk a papságot, a szerzeteseket és az egyházi intézményekben dolgozó munkatársainkat, hogy továbbra is hűségesen végezzék szolgálatukat. Köszönjük áldozatos munkájukat, reméljük, hogy a most kezdődő szentév lelki megerősödést hoz mindnyájunk számára, írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. Németh Gábort választották meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának, közölték sajtólevelükben. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2024. december 3-a és 4-e között tartotta téli rendesülését. A püspökök testülete megköszönte Tóth Tamásnak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáraként végzett, több mint 6 éves kitartó, hűséges, az egyház iránti szeretetről tanúskodó szolgálatát. Egyúttal 2024. december 3-ai hatállyal megválasztotta Németh Gábort, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága eddigi irodaigazgatóját, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának. az ő helyére irodaigazgatónak 2025. január 1-től Czapkó Mihályt választották. Nagyon nyitottak a középiskolások a honvédelem tantárgyra. Több mint 15 ezer diák vesz részt a honvédelmi oktatásban, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium a távirati irodát. A közlemény szerint idén szeptembertől már 141, önkéntes jelentkezés alapján kiválasztott iskolában 130 felkészült és tapasztalt katona oktató tanítja a honvédelem tantárgyat, amely komplex ismereteket ad át a gyermekeknek a magyar honvédségről és a honvédelemről. Azt írták, a tantár célja nem csak a honvédelem iránti elköteleződés erősítése, hanem a diákok felelősségtudatának, csapatszellemének és gyakorlati probléma megoldó képességeinek fejlesztése is. Végül az időjárásról. Főként a Dunántúl északnyugati és nyugati tájain csökkenhet határozottan a felhőzet, máshol többnyire erősen felhős vagy borult marad az ég, helyenként párásság, köd előfordulhat, ahogyan szitálás, gyenge eső, a magasabban fekvő helyeken akár havas eső, hószállingózás is. Az északi északnyugati szél a Nyugat-Dunántúlon néhol megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között valószínű, a fagy elsősorban a kevésbé felhős nyugaton lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 2 és 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon Vastag Tamás és a Debrecen Big Band, Karácsony János a legendás LGT zenekargitárosa, az egri érseki fiúkórus és még sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Hasad a hajnal címmel megjelent Zsuffa Tünde legújabb könyve. 2024. december 6-án pénteken az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont dísztermében mutatják be a kötetet, amely az írónő legújabb trilógiájának az Angyal a földi pokolban és a Híd közepén című könyvek után a harmadik kötete. A könyvbemutatón közreműködik Kubik Anna színművésznő. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjával közös szervezésű programra szeretettel vár minden érdeklődőt az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai adásunkban, ahogy ígértem, folytatjuk a Lilafüredi Anna barlangban a túránkat. Idegenvezetőnk Polgár Anasztázia, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, barlangvezető lesz. Tartsatok velünk, érdemes! Érkeztünk.
A kisteremnek a neve Jézus szíve barlang, Jézus szíve terem, hogyha benézünk az üregbe, akkor ott középen a táblácska fölött látsz egy emberi szívhez hasonlító formát. Természetesen ezek is végig méztufa képződmények, amiket itt magunk körül látunk. Ez egy nagyon jellegzetes formája barlangnak. Volt olyan időszak, amikor itt a településen Felsőhámorban nem volt templom. Ugye a világháborúkat megsínlette a templom is, és akkor hát ilyen egyfajta kegyhelyként használták a barlangot, ide jártak be imádkozni. Úgyhogy ez milyen oltárként szolgált lényegében akkoriban ez a kis terem.
Úgy is néz ki az egész, mint egy kápolna, egy kis kápolna.
Igen, nagyon szép, nagyon szerették a vendégek. Hát volt olyan időszakunk egyébként, amikor esküvőket is tartottunk itt a barlangban. Hát természetesen nem a több száz fős esküvőket tudjuk itt megtartani, de ilyen nagyon szűk körben egy házasságkötésre most is készen állunk, hogyha esetleg úgy van.
Ez pedig olyan, mint a kajlók lennének fent.
Igen, hát ahogy említettem, az alapkőzet az itt is méztufa, ami miatt itt egy picit más formákat látunk. Valószínűleg itt nagyobb volt a vízbeszivárgás korában, vagy bizonyos időszakokban, mert amit most látunk, az az, hogy megvan rajta vastagodva a cseppkőkéreg, és ez már más formákat hoz létre. Picit a színe is más. Ugye magának a méztufának ez a kicsit sárgás szürkés a színe, a cseppköveknek meg inkább egy ilyen bézs színű árnyalatuk van, úgyhogy ennyi a különbségnek az oka, hogy itt valószínűleg később megvolt az alapkőzet, a méztufa, itt később szivárgott be több víz, és vastagabb cseppkőkérget hozott rajta létre. Tehát korábban nagyon sokszor tapasztaltuk, még az információ áramlás nem volt a világban ennyire gyors, mint manapság, hogy ide jöttek a barlang bejárathoz, és akkor hát ez csak egy méztufa barlang, ide nem megyünk be, bemegyünk majd a cseppköves barlangba, és hát volt úgy, hogy aztán valamiért mégiscsak megváltoztatták ezt a döntést, és bejöttek, és a tapasztalat az, hogy utána nagyon tetszett nekik, csak egyszerűen még nem tudják, hogy mi az, hogy méztufa képződmény, addig, tehát az embereknek még ez volt, ugye a barlang, a cseppköves barlang, ez volt a barlang szó jelentése mögött. Most már azért azt tapasztaljuk, hogy mivel nagyon gyorsan hozzá tudnak információkhoz jutni, meg hát ugye a médiában is azért elég sokszor foglalkozunk ezekkel a természeti kincsekkel, hogy most már kimondottan sokszor azért jönnek, hogy ők egy ilyen ritkaságot meg tudjanak nézni, ahogy említettük is, nagyon kevés van a világon kiépítve az ilyen méztufa barlangokból. Magyarországon nem egyedülálló, tehát létezik még méztufa barlangunk, de ennek a barlangnak nagyon jelentős világviszonylatban is a mérete. Hiába egy nem túl nagy, említettem, 600 méter az összhosszúsága a barlangnak, nem túl nagy, de a méztufa barlangok között ez egy nagyon jelentős méret.
Ez ugye most is alakul, csak iszonyú lassan, ugye?
Igen, természetesen, tehát ezt még csak onnan se látjuk, hogy itt-ott vannak csepegő vízrészek, és akkor tudjuk, hogy ott valamennyi méz kiválik, nem, ami az aeroszolból válik ki, ugye, az csak az csak nagyon lassan és hízik, hát mi már nem fogjuk látni ezeken a változást.
Egy csarnokba érkeztünk.
Igen, ez egy picit magasabb ez a termecske, mint a korábbiak, amikben közlekedtünk. Mi most a paradicsomba érkeztünk mind a ketten. Éva almafája, ez van a kis táblácskára írva. És a tábla fölött lévő képződmény az, ami a fantáziájukat annak idején beindította azoknak, akik ezeket az üregeket feltárták, mert hogy egy fához hasonlít, és ezért az Éva almafája nevet kapta. A képződményről azt kell tudni, hogy a korona része, amit mi most itt fakoronának látunk, az valószínűleg élő növényzet volt valamikor, ugye ezt vonta be a vízmésszel és kövesedettel, viszont a törzs rész az egy véletlenszerűen odaépült cseppkőoszlop. Tehát inkább a fa illúzióját kelti nekünk.
Nagyon sok a bibliai utalás a nevekben.
Igen, hát valamiért gondolom azért a barlangok általában, akik nem nap mint nap találkoznak barlangokkal, valami misztikus helynek gondolják. Ebben a barlangban igen, itt a vallási téma az, ami elég jelentős.
Itt meg olyan a fal, mintha széna vagy szalma szálak lennének így betapasztva a falba.
Nagyon jól észrevetted, igen, ez valamikor itt fölöttünk földfelszín volt. Tehát építkezett a víz, az, amit ott mennyezetként látunk, az nem is létezett. Ez volt a földfelszín. Itt is ugye vízhozamtól függően volt, mikor ezen a részen folyt a víz, volt, amikor nem folyt. Amikor nem folyt, akkor megtelepedtek rajta növények, itt ebben az esetben fűszálak. Majd jött egy csapadékosabb időszak, amikor ezen a részen is elkezdett folyni a víz, kiszélesedett a vízesés, és akkor ebből a vízből ugyanúgy kivált a mész az élő növényekre, az élő fűszárakra, szépen lefelé fésülte őket, és mint annak idején élő formában, most itt megkövesedve látjuk őket. Majd természetesen a mennyezeti részt, a boltozati részt a későbbiekben ráépítette a vízesés.
Érdekes, hogy a földön látszik, hogy hol és milyen intenzitással csöpög a víz.
Igen, azért ugye csak egy évet, hogyha nézünk, akkor vannak csapadékosabb, kevésbé csapadékos időszakok, és nem mindig ugyanazonokon a részeken csöpög ugyanolyan intenzitással. Itt igen, az alattunk lévő már jól letaposgált méztufában szépen lehet látni a víz csepegési helyeit, a rajzolatokat.
Itt egy lezárt terület következik, ez a másik kijárathoz vagy bejárathoz vezet?
Nem, ez egy teljesen külön részre vezet. Fölön van a barlangnak egy olyan része, aminek az a neve, hogy elvarázsolt kastély. Tehát azt is mondtam, hogy nagyon labirintusos a barlangrendszer, de lehet, ha lehet mondani, akkor az a rész még labirintusosabb rendszer. Nagyon ritkán szoktuk megmutatni vendégeknek, mert igazából ezen a megszokott túraútvonalon a méztufa képződményeknek a jelentős részéből tudunk mintát mutatni. Ott nagyon meredek lépcsők vannak, tehát balesetveszélyesebb a közlekedés, úgyhogy emiatt inkább ezen a rész, erre a részre szoktunk szorítkozni, ami már így bevált, kialakított túraútvonalunk. De előfordul, hogy itt is vezetünk hosszú túrákat, úgymond, és akkor azt a részt is beletesszük.
Ez is úgy néz ki, mint egy fa lenne itt középen.
Igen, ez egy mesterséges oszlop, egy támasztó oszlopként került be ide. A cseppköves terembe érkeztünk egyébként, korábban erről egy szóban talán említést tettünk, kérdeztet, hogy mennyire sínlették meg akár a második világháborús időszakot ezek a képződmények, ezek a barlangok. Hát itt, hogyha fölnézünk a mennyezetre, szinte mindenhol csak kör alakú tördelés nyomokat lehet látni. Nagyobb méretű cseppkőképződmények is voltak, ugye ezt a tördelés nyomoknak az átmérőjéből lehet látni, vagy lehet következtetni, hogy akár nagyobb, jelentősebb méretű cseppkövek is voltak. Sajnos főleg a háború időszakában ezeket a cseppköveket mind letördelték innen.
Itt is vannak különböző járatok, legalább kettő indul innen, a harmadikon túl, ami majd gondolom tovább megyünk, hová vezetnek?
Hát mondtam, hogy labirintusban közlekedünk, úgyhogy szépen ki van nekünk jelölve az út, amin biztos, hogy nem tévedünk-e. Igazából ezek is, vagy azokba a járatokba, amikben már voltunk, azokba a termecskékbe vezetnek, vagy majd egy következőbe visznek át. Van olyan termecskénk, amiből 3-4 járat is indul, úgyhogy ha egyedül indul neki a vendég, akkor ember legyen a talpán, aki nem kitalál, ha nem ismeri a rendszert.
Előfordult már, hogy eltévedt valaki, vagy lemaradt a csoporttól, és keresni kellett?
Olyan már volt, hogy fotózás miatt, ugye, maradnak a csoport végén. A világításunk az úgy működik, mivel nagyon odafigyelünk rá, hogy ne legyenek túlvilágítva a barlangjaink, a képződményeink, hogy amikor a csoport elhaladt egy-egy részről, akkor az idegenvezető maga mögött mindig lekapcsolja a világítást. 3 szakaszra van osztva, és akkor eleve ezzel próbáljuk jelezni a vendégnek, természetesen nincs teljesen sötét akkor sem, tehát a biztonsági világítások akkor is mennek, de ezzel mindig próbáljuk jelezni a vendégnek, hogy haladni kell a csoporttal, és nem maradunk le. De volt már olyan, és ezt is szoktuk kérni a vendégektől, hogy bárkinek bármi problémája van a túra során, akkor elsősorban az idegenvezetőnek jelezze, és ne induljon el vissza egyedül, mert zárjuk a kaput, tehát önállóan kimenni nem fog tudni, mert nincsen nála kulcs, hogy mindenféleképpen a vendégeket kísérő idegenvezetőnek jelezni kell, hogy nekem ilyen és ilyen problémám van, és akkor ő meg fogja oldani a helyzetet.
Zenélünk, és folytatjuk ezt a túrát. Folytatjuk beszélgetésünket Polgár Anasztáziával, a Bükki Nemzeti Park munkatársával, barlangvezetővel. Szentély az egyik tábla, ezt jelzi, nagyon szép.
Igen, hát ugye már most mindenhol rájött, hogy mindenhol szinte ilyen vallási témájú elnevezéseink vannak. A szentély állítólag azt a célt szolgálta valamikor, hogy aki az ördögök kapuján jött át, és szerette volna a korábbi bűneit meggyónni, mielőtt távozik a barlangból, a szentélyben ezt megtehette.
Ott bejebb van még egy ajtó, egy kapu, ami sötét, nem tudom, arra is van még valami, vagy mekkora az a terem?
Egy kisebb üreg van mindenhol, ott is bent az üregekben is, a mennyezeti részen az eredeti Mészófa képződvények vannak természetesen meghagyva, viszont a járatoknak a kialakítása, hogyha megnézed, ezek a boltéves járatok, ezek is már valamilyen szinten sugalták ezt a vallási témát. Tehát itt is lehet látni, hogy mesterséges kis átvezető folyosók, átjárók vannak, hogy pontosan ezeknek az egész szűk járatoknak mi volt a célja, ezt nem tudjuk. Valószínűleg az, hogy mikor hosszabb ideig tartózkodtak bent, akkor a fény jobban tudott terjedni a barlangban, több szűrt fényt kapott mondjuk egy-egy párhuzamos folyosó. Viszont itt a baloldali részen, hogyha benézel, ugye említettem, hogy vannak olyan képződmények, amik teljesen szivacsos szerkezetűek, és vannak olyanok, amik teljesen üregesek, a szerves anyagok teljesen kikorhattak belőlük. Az egy fotőr volt, ez a csőszerű képződmény ott a falban, amit látsz. Szépen lehet látni a körül ölelő mézgyűrűt, és ugye maga a szerves anyag, a fa, az pedig kikorhat belőle.
Élnek állatok ebben a barlangban is, akár denevérek, vannak olyan részei?
Vannak olyan részei, ahova be tudnak jutni denevérek. Azt ugye tudjuk, hogy a denevérek nincsenek állandóan a barlangokban, őket barlanglátogatónak nevezzük, tehát téli időszakban szoktak megjelenni a barlangba, ugye amikor a téli álmukat alusszák bent, vagy nyári időszakban, amikor a kicsik születnek, ők eleven szülők, ugye, és akkor, amikor a kicsiket szülik, a világra hozzák, akkor barlangokba húzódnak be. Úgyhogy természetesen ez erre a barlangra is jellemző, bár valamiért kisebb létszámban. Tehát a Szent István barlangban még 200-300 példányt meg tudunk telente számolni denevérekből, itt néhányat szoktunk csak látni, úgyhogy valamiért annyira nem lehet, hogy nem olyan nekik a, nem olyanok a húzatviszonyok, vagy a levegő nem olyan, amit ők kimondottan kedvelnek. Az igazi barlangi élőlények, amik folyamatosan bent vannak, ezeket ugye szabad szemmel legtöbbször nem is látjuk, de ezek ebben a barlangban is jelen vannak, és a bejárat közelében egyébként ilyenkor télen nagyon jól megfigyelhetőek különböző rovarok, pókok, ők nagyon szeretnek, ugye ők is csak a télen a hideg elől behúzódni, de ebből szép számmal természetesen ugyanúgy, mint bármelyik másik barlangban jelen vannak itt is.
Vaku nélkül fotózni lehet itt?
Igen, mivel nagy tömegekben kell általában ebbe a pici barlangba is gondolkodnunk, egy ilyen 25 000-től 30 000 látogatóig fogadunk egy évben, hogyha engedjük a vaku használatot, ez ugye most már mindenkinél van legalább egy olyan készülék, amivel fényt tud csinálni, úgyhogy ezt nem szoktuk engedni, mert ugye a nagy tömegben előforduló fény az nagyon káros lehet a barlangban. A mostani technikával én úgy gondolom, hogy már teljesen, sőt, szebb fotókat lehet készíteni a barlangokban, hogyha nem vakúzzuk meg a felületeket. Egyrészt a színén is változtat, tehát nem úgy adja utána át a kép, másrészt pedig ugye a levegőben lévő páráról már verődik vissza a fény, és elhomályosítja a képeket, úgyhogy lehet bent egyébként fotózni, ez a kérdésre a válaszom.
Nem lehet, hogy szellőző járatok? Vagy mik lehetnek, hogy gyerekek férnek át, max. Mondjuk egy ilyen
ember. Igen, tehát ez biztos, hogy nem emberi közlekedésre készítették annak idején, viszont nem is volt vizes barlang, tehát még az sem, hogy a víz jobban tudjon terjedni a barlangban. Én ennyire tudok gondolni, vagy ilyen próba járatok voltak, hogy tehát próba fúrások, hogy igen, hova jutnak rajta, és utána ugye egy-egy olyan részbe jutottak, amit már ismertek, vagy a fény, tehát lehet, hogy néhány utána azért lett, hogy jobban tudjon a fény terjedni. Azért a kezdetek kezdetén fáklyás közlekedés volt a barlangban, fákjákkal vitték a túrákat, és mert néhány termét már ugye az 1800-es években bemutatták, és ezek fákjás vezetéssel történtek ezek a túrák. Gondolom, hogy jobban látták egymás mozgását, és de hál' Istennek azért ezeken a részeken túl sok fáklyás nem volt, mert ugye az rengeteg kormot is termel a fáklya, úgyhogy nagyon kevés olyan helyen találkoztunk a barlangban, ahol huzamosabb ideig lehettek, vagy esetleg tüzet is raktak a barlangban, és így nagyon be vannak kormozódva a felületek.
Egy-egy túra körülbelül mennyi ideig tart?
Nagyjából fél órára lehet számítani az időtartamra egy túra során. Hát természetesen ezek mindig függnek attól, hogy mekkora létszámú a csapat, mennyire érdeklődő, amikor egy órát is bent vagyunk egy csapattal, mert annyira sok a kérdés, annyira érdekli őket, hogy hosszabb az időtartam, de egy fél óra nagyjából, amire számítani kell.
Még közben vissza is értünk a halba.
Így van. Ráismertél az első teremre, körülbelül a 200 méter az a túra, amit most megtettünk utunk során. Ez a fő útvonalunk, lényegében ezek elérhetőek most per pillanat minden ide látogatónak ezek a túrák, és ez körülbelül fél óra.
Mondjuk el, hogy télen is látogatható minden nap, ez a barlang is, tehát hívjunk meg mindenkit.
Így van, mind a két barlangunk Lilafüreden, ugye a Böki Nemzeti Park Igazgatóság kettő idegenforgalmi barlangot üzemeltet itt Lilafüreden, a Szent István barlang is, és az Anna barlang is minden nap látogatható. Hát kivéve egy-két napot karácsonykor azért mi is otthon szeretjük a családdal tölteni az időt, 24, december 24, 25, 26 és január 1-én vagyunk zárva, ezen kívül pedig minden nap nyitva vagyunk, a Szent István barlangban téli időszakban, hogy ott 9 órától 14 óráig minden egész órakor tudnak indulni a csoportok, akkor vannak látogatások. Az Anna barlangban viszont télen csak egy túrát biztosítunk, de ezt minden nap biztosítjuk, ugye a karácsonyt kivéve és az új évet kivéve. Déli 12-kor minden nap van egy fix túránk, tehát akkor jön egy idegenvezető vagy kettő, és akkor akit érdekel téli időszakban is bármelyik nap meg tudja látogatni a barlangot.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet, akár a nyitvatartásról, de a barlangról hallgatóink.
A Böki Nemzeti Park honlapján ökoturisztika, illetve barlangok fül alatt mindent megtalálnak a barlangjainkról, vagy a közösségi oldalakon is hirdetjük folyamatosan a nyitvatartásainkat. Telefonon is tudnak érdeklődni. Lilafüreden ugye a Szent István barlang irodájában van folyamatosan, mivel ott vagyunk egész nap nyitvatartás alatt, így ott is a 46-os körzet 334-130-as telefonszámon nagyon szívesen adunk felvilágot. Hát nagyjából úgy ennyi jutott eszembe, de szerintem, hogyha rákeresünk, mert most ugye netán, hogy Szent István barlang, vagy Anna barlang, akkor fogunk kapni. De mindenféleképpen a hiteles oldalakon tájékozódjunk, mert sokszor tapasztaljuk, hogy olyan oldalakon, amit nem frissítenek, sokszor olyan helyen tájékozódnak a vendégek, és akkor elhiszik azt, amit éppen elsőként elolvasnak. Tehát a Böki Nemzeti Park, én azt javaslom, Böki Nemzeti Park igazgatóság, és akkor ott biztos, hogy hiteles információk vannak.
Anasztázia, nagyon szépen köszönöm a hallgatóink nevében is, hogy körbevezettél minket ebben a két barlangban, a Szent István barlangban a múltkor, most pedig az Anna barlangban. Áldott adventet kívánok neked.
Viszont kívánom neked is, és nagyon nagy örömmel kísértelek végig mind a két barlangban, mert rajtad is láttam, hogy nagyon tetszett neked ez a két látványosságunk. Reméljük, hogy a vendégeinknek is majd, akik általatok jönnek hozzánk, nekik ugyanígy fog tetszeni.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában az Anna barlangban jártunk Lilafüreden, idegenvezetőnk Polgár Anasztázia, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa, barlangvezető volt. Én munkatársaim nevében is búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Vizi Péter és Vizi Pál című mese első részét.
Vizi Péter és Vizi Pál. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges, szép leánya. Akadt is a király kisasszonynak kérője, nem egy, de 12 is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mert egy éjjel valami csodálatos álmot látott, azt előbb meg akarta fejtetni az ország bölcsembereivel. Az volt a király álma, hogy a leánya két korsó vizet kiöntött a földre. Az a víz elkezdett áradni, s olyan nagyra áradott, mint a tenger. Elborította az ő országát, de nem csak azt, elborította az egész világot. Reggel, amint felkelt a király, összehívatta mind az ország bölcseit, a jövendőmondókat, az álomfejtőket, s elmondotta nekik az álmát. Összeültek a bölcsek, s nagy tanakodás után meg is fejtették az álmát a királynak. Azt mondták, hogy az a két korsó víz két vitéz fiút jelent, s az a két vitéz fiú a király kisasszony gyermekei lesznek. A kiöntött víz áradása a két fiú vitézségét jelenti, s az a szörnyű nagy áradás meg azt, hogy az a két fiú elfoglalja az egész világot, s egyben az öreg király országát is. Mert hogy megijedt az öreg király ettől az álomfejtéstől, az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ne adja férjhez a leányát, hanem a legmagasabb hegy tetején építessen egy kis vasházat. Azon a vasházon ne legyen se ajtó, se ablak, csak éppen egy akkora lyuk, hogy egy csupor meg egy tányér, s mi más egyéb, ami kell, beférjen rajta. Ebbe a kicsi házacskába zárja be a leányát, ki se eressze soha, s akkor nem teljesedik be az álma. Hát az öreg király megfogadta a bölcs emberek tanácsát. Felvitte a leányát a legmagasabb hegy tetejére, körülépítette egy kis vasházacskával, s azon csak éppen akkora lyukat hagyatott, hogy enni és innivalót beadhassanak neki. Hely, sírt a szegény király kisasszony, szakadott a könnye, mint a záporeső. De hiába sírt, az öreg király nem kegyelmezett. Sírás volt éjjelen, nappala, nem látta a fényes napot, nem látott sem embert, sem állatot. Egyszer mi történt, mi nem, elég az, hogy nagy csuda történt. A kis vasházacska földjéből forrás víz budjant ki. A király kisasszony nagy örömmel ivott belőle, aztán lefeküdt, elaludt szépen, csöndesen. S ím, halljatok csodát! Két aranyhajú gyermek játszadozott reggel körülötte. Éppen Péter és Pál napja volt, s a király kisasszonya két fiút elnevezte Péternek és Pálnak, s arról a forrásvízről még vezetéknevet is adott nekik. Úgy hívta őket, Vizi Péter és Vizi Pál. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak elmúlt a rossz kedve, dajkálta, nevelte a gyermekeket, s mire 7 esztendősek lettek, úgy megerősödtek, hogy egyszerre csak nekidültek a vasházacska falának, s az oldalát kidöntötték. Most már mehettek, amerre szívüknek tetszett. A fiúk az anyjukkal együtt azt határozták, hogy az anyjuk csak maradjon a házacskában, az oldalát helyreállítják, s maradjon ott, míg visszajönnek a szabadítására. Elindult a két fiú. Bementek a városba, ott szereztek maguknak nyilat, kardot, kést, mindenféle fegyvereket. Aztán addig mentek, míg egyszerre csak az út két felé vált. Ott letelepedtek egy fa alá. Nem is gondolták, hogy miféle fa alá telepedtek le. Ez a világ jósfája volt.
Aki e fa alatt valamit kívánt, annak minden kívánsága teljesedett. Leült a két fiú a fa alá, ottan beszélgetnek, tanakodnak. Egyszerre csak azt mondja az egyik. Há, Istenem, de jó volna egy kicsi ropogós malac pecsenye. Abban a pillanatban, ahogy elsóhajtotta magát, leesett a fáról egy sült malac. Most már tudták, hogy a világ jósfája alatt vannak. Kívántak is mindenféle jó ennivalót, innivalót, s a fáról csak úgy hullott le, amit szemük szájuk kívánt. Mikor aztán jól laktak, s jól kipihenték magukat, azt mondja Péter. No, öcsém, itt kétfelé válik az út. Váljunk el mi is egymástól. Merre akarsz menni, jobbra-e vagy balra? Azt mondta Pál, hogy ő jobbra megyen. Jól van, öcsém, mondta Péter, akkor én balra megyek. De előbb a késünket szúrjuk belé ebbe a fába, s ha majd valamelyik visszakerekedik kettőnk közül, húzza ki a másik kését. Hogyha fehér víz folyik ki utána, az azt jelenti, hogy a másik él, és jó dolga van. De ha piros vér folyik, az a másiknak a halálát jelenti. Beszúrták a késüket a fába, keserves könyhullatások közt elbúcsúztak egymástól, Péter ment balra, Pál jobbra. Alig, hogy elváltak egymástól, Péter meglát egy farkast, ráhúzza a nyilat, meg akarja lőni, de a farkas könyörögni kezdett, hogy ne bántsa, inkább egy kölykét neki adja. Jól van, nem ölte meg Péter a farkast, de a kölyköt elfogadta, s vitte magával. Megy, mendegél, s meglát egy tigrist, célba veszi azt is. De azt mondja a tigris, ne lőj meg, királyfi, neked adom egy kölykemet, bizony hasznát veszed. Péter leeresztette a nyilát, nem lőtte meg a tigrist, hanem a kölykét magával vitte, s úgy ment tovább a tigris és farkas kölyökkel. Amint menne, mendegélne, elejbe toppan egy oroszlán. De biz ő nem ijedt meg, célba veszi ezt is, azt mondta az oroszlán. Hallod-e te, királyfi, ne ölj meg, inkább neked adom egy kölykemet. Bizony még nagy hasznát veheted. A királyfi megkegyelmezett az oroszlánnak is, elfogadta a kölykét, úgy ment tovább a három kölyökkel. Mentek, mendegéltek hetet-hét ország ellen, erdőkön, mezőkön által, s egyszer beérnek egy rettentő nagy városba. De abban a városban minden ház gyászfeketébe volt húzva. Az utcák is be voltak teregetve gyászfekete posztóval, de még a hidak is, de még a fák is. Volt a város végén egy kicsi ház, abban lakott egy öreg asszony. Bemegy ahhoz Péter, köszön illendőképpen, s kérdi. Ugyan bizony, öreg anyám, miért húzták ezt a várost gyászfeketébe? Jaj, lelkem fiam, ne is kérdezd! Ennek előtte 24 esztendővel egy irgalmatlan nagy sárkány keresztül repült a városon, s a város kútjába beleeresztett egy tojást. Abból a tojásból kikelt egy 12 fejű sárkány, s ez a sárkány adót vetett ki a városra, hogy csak úgy áld vizet, ha minden esztendőben egy 18 esztendős leányt a kútba vetnek. Ebben az esztendőben csak egy 18 esztendős leány van, és ez a királyé. Most rákerült a sor. Azt üzente a királynak a sárkány, hogyha a leányát szép szerével odaadja, többet nem sanyargatja a várost, mert a király kisasszonnyal elrepül nagy sárkányországba. Hiszen csak akadna egy vitéz ember, aki a sárkányt megölje, neki adná a király a leányát s fele országát. No, Péter, gondolta magában a fiú, most mutasd meg, mit tudsz.
Kedves gyerekek, ma este a Vizi Péter és Vizi Pál című mese első részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádságról és a Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba atya elmélkedésének első részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Isten lehajolt az őt kereső emberhez, és kinyilatkoztatta neki magát. A kinyilatkoztatás kifejezés azt jelenti, hogy szavakban és tettekben egyre többet megmutatott az embernek önmagából, végtelen bölcsességéből és szeretetéből. Az Ószövetségben sok mindent elmondott önmagáról, az Új Szövetségben pedig egyszülött fiát küldte hozzánk. Jézus Krisztus életével, tanításával, szenvedésével, halálával és feltámadásával mutatta meg Istent, és azt, hogyan kell őt helyesen dicsérnünk. Az egyház Jézus Krisztus dicséretét folytatja. Az atyát imádja a fiú által a Szentlélekben. Ennek az Isten dicséretnek megvannak a különféle megnyilvánulásai, ezeket igyekszünk rendezett formában sorra venni és áttekinteni. Nagyon helyes, ha nekünk, keresztényeknek, Jézus Krisztus követőinek az a vezérelvünk életünk minden mozzanatában, amit a Loyolai Szent Ignác alapította jezsuita rend jelmondataként ismerünk, Omnia ad majorem Dei gloriam, mindent Isten nagyobb dicsőségére. Szent Pál apostol ezzel összhangban így fogalmaz, a Korintusiakhoz írt első levelének 10. fejezet 31. versében, akár esztek, akár isztok, akár bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Az apostol szépen rámutat arra, hogy életünk minden területén, munkánkkal, pihenésünkkel, egyéb cselekedeteinkkel Isten dicsőségét szolgálhatjuk. Azt valljuk azonban, hogy a legfontosabb Isten dicséret az imádság. Az imádság személyes kapcsolat az élő Istennel. Olyan jó arra gondolnunk, hogy Istennek nem érdektelen a mi életünk, törődik velünk, gondot akar ránk viselni. A mi Istenünk ember szerető. Jól lehet, ő mindent tud rólunk, de mégis nagyon kedvesen veszi, ha kitárjuk előtte a szívünket, megosztjuk vele bánatunkat, örömünket, beszélünk neki vágyainkról, terveinkről. Nagyon fontos, hogy soha ne felejtsük el, az imádság egy kapcsolat, egy találkozás, egy beszélgetés, párbeszéd. Az imádságban elsősorban ne azt tartsuk fontosnak, amit mi mondunk Istennek, hanem arra figyeljünk, hogy ő mit szeretne nekünk mondani. Hogyan szól ő hozzánk? A lelkiismeretünkön keresztül a szívünkben. Lelkiismeretünkön keresztül érezteti velünk, hogy mi a jó, a helyes út, mi az a megoldás, ami a vele való kapcsolatunkat előbbre viszi és javunkat szolgálja. Az is lehet, hogy a Biblia olvasása közben vagy egy embertársunk révén, vagy életünk valamely eseménye által világosan érezzük, fölismerjük, hogy ő szólt hozzánk. Tisztelt rádióhallgatónk! A Szent Háromság a legjelentősebb hitigassága a keresztény hitnek. Az egyház minden liturgikus, azaz közösségben mondott imája a Szent Háromság dicsőítésével zárul. És természetesen minden imádságunkat, ahogyan már erről elmélkedtünk a korábbiakban, keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be, amely ugyancsak a Szent Háromság hitének megvallása. Tisztelt rádióhallgatók! Vajgand József Budapesten született 1912-ben és 1993-ban hunyt el, a Hittudományi Akadémia magántanára volt. Meggyőződésem, hogy most következő szavai nagyon szépen megmutatják számunkra Istenhez, mint Szent Háromsághoz, illetve a Szent Háromság különböző személyeihez szóló imádságok mozgató rugóit. Íme az idézet. Isten azért fette fel a Szent Háromság titkát, hogy könnyebben tudjunk vele személyes kapcsolatba lépni. Van, aki legszívesebben édesapát lát a Jóistenben. Hisz tőle származik minden apai és anyai szeretet itt a földön. Úgy gondoskodik rólunk, mint gyermekeiről. Milyen megható szeretettel beszélt mindig mennyei atyáról Jézus Krisztus. Van, aki legszívesebben Jézushoz tud imádkozni, hiszen magunk elé tudjuk képzelni arcát, ismerjük szavait, és szinte hallani véljük a Mester bátorító baráti hangját. Barátainak tekint minket, és mindenét odaadta értünk szeretetből. Van, akit a Szentlélek Isten személye ragad meg, boldogan gondol arra, hogy a keresztség napja óta szíve a Szentlélek temploma, őt szólongatja imáiban, tőle kér fényt és erőt a mindennapok során. A Jóisten mindegyik megközelítési módja helyes. Jól teszed, ha mindegyiket megpróbálod. Így egyre személyesebbé válik Istenhez fűződő kapcsolatod. Tisztelt rádióhallgatók, szívleljük meg a lelkesítő gondolatokat, és tegyünk eleget a felhívásnak azért, hogy valóban éljen a lelkünk, folyamatosan növekedjék lelki életünk, és gazdagodjék ima életünk.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.